Azzal fogunk foglalkozni, arra szeretnénk választ kapni, hogy Oroszország meddig feszítheti a húrt, ugye most már majdnem minden napos, hogy valamilyen drón támadás, vagy légtérsértés, most már repülőkkel is, migek is átmentek NATO tagállamba, hogy mi lehet ezzel a cél, hogy lehet megfékezni, hogy nem kéne valahogy eszkalálni ezt a helyzetet NATO oldalról, viszont valami arcvesztés nélkül csak móresre kéne tanítani az oroszokat, vagy visszafogni őket. Professzor Dr. Esberger István ezredes egyetemi tanár a beszélgető partnerünk, akitől válaszokat várunk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, tisztelettel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Kezdjük azzal, mi lehet a célja Oroszországnak ezzel?
Ugye Oroszország most egy hibrid hadviselést is folytat a NATO ellen, hiszen a NATO kifejezte egységességét, illetve arányos és jogszerű válaszokat adott. Növelte a csapatainak a számát a keleti NATO országokban plusz 90 ezerrel, így körülbelül már 300 ezer ember van ott. Most a drónfal felépítése és annak a összegzése folyik, hogy különböző elektronikai harc radareszközökkel próbálják meg ezt tenni. Nyilván Oroszország sok dologba beszorítva érzi magát, akár a Balti-tenger térségébe, és próbálgatja a határait, de sose lép túl egy szintet, utána mindig magyarázzák, hogy tulajdonképpen ők szabályosan repültek, csak hát a radarképek mindig mást mutatnak.
Aha. Ez miért lehet jó nekik? Gyakorlatilag magukra húzzák a NATO-t ezzel, ugye még közelebb a...
Hát igen, most... Igen, közelebb húzták, hiszen most már olyan lépéseket is tett a NATO, hogy repüléstilalmi zónákat hozott létre, ugye főleg a balti államok térségében, a belorusz-lengyel határon, illetve ezekben a térségekben. Egyéb katonai eszközök is vannak ott, tehát az EVEX rendszer, 17 darab olyan felderítő rendszer, ami egy lengyelországi területet tud megfigyelni, az 300 ezer négyzetkilométer. Különböző csapásmérő felderítő drónokat telepített a NATO oda, illetve hát a légierő létszámát is nagyon megemelték ezekben a két térségekben. Ami még ugye a védelmet szolgálja a NATO részére, az a rakéta elhárító rendszer. Ez különböző rakéta típusokból Ted, Patriot, Aegis áll, illetve Románia, Lengyelország, Törökország a földközi tengeren, hadihajókon és az Egyesült Királyságban van telepítve. Tehát nagyon jól tudja Oroszország, hogy katonailag mivel játszik. Én azt gondolom, diplomáciailag lehetne még sok mindent lépni, úgy, ahogy meglépték a négyes cikkeit, az ENSZ közgyűlés elé, az ENSZ BT előtt bemutatni ezeket a problémákat az EBSZ-ben, ugye, ahol 57 ország plusz 11 partnerország van, és azt gondolom, hogy a NATO-nak meg kell osztani a tapasztalatait a NATO országokkal, hiszen ezek a légtérsérések bárhol bekövetkezhetnek, főleg ezek az átrepülő vagy áttévedő drónok kapcsán, és hát mindig sokat várunk a kétoldalú találkozóktól, én azt hiszem a minél előbb lesz megint Putin-Trump találkozó, akkor az is segít talán a helyzet nem eszkalálásában.
Most az az érdekes, hogy említette az ENSZ BT-t, illetve a NATO-t is, és egyes szakértők szerint ez az egész orosz művelet, vagy műveletek, ezek azért zajlanak, hogy megnézzék, hogy az Egyesült Államok hogy viselkedik. Az Egyesült Államok és a NATO, az Egyesült Államok és az ENSZ BT viszonyát. Ugye az ENSZ-el kapcsolatban nem túl jó a helyzet, ott ugye nem fizették be a tagdíjat, már egy ideje Trump új elnöksége óta egy csomó pénzzel lógnak, és a NATO, és hogy mennyire gyenge az amerikai szerepvállalás a NATO-ban, szerintem azt is tesztelgethetik.
Igen, illetve hát a technikai eszközöket is, tehát arról is szó van, hogy a telepített radarok, légvédelmi rendszer, annak a hatékonysága, a reakcióidők, sok mindent, és hát ugye Trump elnöknek a kommunikációja sem mindig egyértelmű, mert most már mondta, hogy például a balti államok tekintetében leveszi róluk a kezüket, inkább belső dolgokra fordítaná Amerikán belül a pénzt, amit ott a védelemre szánnak, hát hogy tanulják megvédeni maguk. lukukat, de hát nyilván a NATO nem erről szól, csak hogy majd ő leveszi. Az ENSZ-ben is egy érdekes szerep van, mert a két nagy befizető eddig ugye Kína és az Amerikai Egyesült Államok volt, most 60 ezer békefenntartót fizetnek, hát ha létrejön valami tűzszünet, itt legalább 60 ezeret még pluszba ki kell fizetni majd az orosz-ukrán frontvonal mentén, hiszen az egy 1200 kilométeres arcvonal.
Hol van az a pont, ahol esetleg olyan mértékű légtérsértés történhet, hogy mondjuk lelőnek egy repülőt, vagy egyáltalán előfordulhat-e ilyesmi, vagy igyekeznek nem sort keríteni a légtérsértést elszenvedő NATO tagállamok?
Hát eddig azt láttuk, hogy nem nagyon igyekeztek abban, hogy lelövés legyen. Ugye nagyon sokan emlegetik a 2015-ös török incidenst, amikor 20 másodpercig berepült a török légtérbe a vadászgép, és azonnal lelőtték. Nyilván az óriási diplomáciai háborút indított a két fél között. Itt mindig nagyon meg kell gondolni, hogy arányos legyen a válasz, jogszerű, tehát egy bejövő gép, aki nem támadást intéz, azt vagy le kell szállítani, vagy ki kell úgymond zavarni a légtérből. Ugye most Magyarország is érintett, hiszen a balti államok légterének a védelmét a Gripenjeink látják el, tehát nagyon észnél kell lenni, hiszen a oroszok nyugodtan játszanak, úgymond nagyon sokszor hajókra rárepülnek, gyakorlatoznak, tehát ki kell tudni választani azt, hogy mikor lehet ezt megtenni, a lelövést.
Világos, hát reméljük ezt a bizonyos arányos válaszadást, ez így is marad, és nem eszkalálódik a helyzet. Nem tartjuk fel tovább, nagyon szépen köszönjük, hogy
köszönjük
ezt a
szépen a gyors reakciót az eseményekre.
Ránk szánta, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, én is szép napot kívánok, viszontlátásra.
Viszontlátásra, professzor dr. Resberger István ezredes egyetemi tanárral beszélgettünk egy kicsit erről az orosz-NATO konfliktusról.